Ahogyan imádkoztam és gondolkoztam azon, hogy miről legyen most itt szó, arra rezonált rá a szívem, hogy mi Isten akarata itt a Földön, körülbelül így. Ami egy olyan téma, amiről körülbelül, tehát így az egész Bibliát elolvashatjuk, és nem tudom, tehát hogy évekig lehetne erről beszélni, de mégis úgy általánosságban néhány dolog megfogalmazott, hogy mi Isten akarata itt a Földön, de még mielőtt ebbe bele mennénk, néhány gondolat. Isten akaratának a megcselekvése az ő számára örömet okoz. Ez egy olyan dolog, amit szeretném, hogyha látnánk és tudnánk. A Zsidók 10-ből olvasok nektek egy részt, Zsidók 10, 5, 7. Azért e világba jövetelkor így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. Ugye a Zsidókhoz írt levél az Ószövetség és az Újszövetség összehasonlításáról szól elég sokat, és ez gyakorlatilag Jézusról szól. Jézusról szól, hogy ő eljött a világba, egy testet kapott Istentől, és így jött el, hogy íme itt vagyok, hogy ahogyan meg is van írva rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. Tehát ez volt az, ami az új szövetségnek az alapja és a kezdete, hogy eljött az Isten fia, és odaadta magát teljesen Istennek, hogy az ő akaratát cselekedje. És ugye ezt olvassuk Jézusról, hogy az atya gyönyörködött ő benne. Az Abcsel 13.22-t is olvasom. Ez szerintem Pál apostolnak a beszédének az egyik része valahol. Amikor őt elvetette, utalva Saulra, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, szívem szerint való férfit találtam, Dávidot, Isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. Tehát Dávid, Isten szíve szerint való férfi, miért Isten szíve szerint való? Aki teljesíti minden akaratomat. Minden akaratomat. Kicsit eszembe jut erről Sámuel proféta is, akiről meg azt olvastuk, hogy az Úrnak az igéjéből egyet sem hagyott leesni a földre, így fogalmaz az ige. Dávid pedig Istennek minden akaratát megcselekedte. Na, megyek tovább. Tehát itt is Isten akaratának a megcselekvéséről van szó. És ez egy ilyen dolog, amit lássunk, hogy Istennek azt, hogy örömöt szerezzünk, ezt az újjászületett ember akarja. Az újjászületett embernek ez a vágya, hogy Istennek örömet szerezzen. És az a vágyam, hogy mi, mint gyülekezet is, meg én is, mint ember, Istennek örömet szerezzek. Hogy örömet szerezzünk, és én is örömet szerezzek. És hogyan tudom ezt megtenni? Isten akaratának a cselekvése örömöt szerez neki. Ugye János 14.15-ben olvassuk azt, idézem, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Itt is arról van szó, ez nem azt jelenti, hogy nagyon jó, akkor én most ne kellok csinálni, tehát, hanem a szeretet kapcsolatból fakad ez. De, tehát az engedelmesség és Isten akaratának a cselekvése. De maga az, hogy megcselekesszük Istennek az akaratát, az szeretetet fejez ki számára. Tehát ezzel indítanám, hogy miért téma az egész, mert Istennek ez nagyon kedves, és neki ez örömet szerez. Ugye mi Istennek az akarata, bármit, amit az igéből, na jó, azért nem bármit én mondjuk, vannak benne olyan dolgok, ami nem Istennek a szava, és az igében van benne mondjuk, nem tudom, klasszikus Jobbnak a barátai, aki totálfére vezették Jobbot. Tehát vannak benne nem Isten szerinti megnyilvánulások is, csak rögzítve, de végső soron bármi, amire az ige felhív minket, hogy tegyük, ha azt tesszük, Isten akaratát tesszük, és Istennek az örömet szerez. Ez igaz. De mégis néhány dolgot meg lehet fogalmazni egy általánosságban, ami kidomborodik ebből, hogy mi Istennek a terve, az elképzelése a világban. Tehát van egy általános akarata Istennek, meg van egy egészen konkrét akarata a te életedben, a te számodra. Most nem erről lesz szó, de egyébként ez kritikusan fontos, hogy mindannyian ezt elkérjük Istentől, megértsük őtől, hogy mi egész konkrétan a mi életünknek a célja, mire hívott el minket, mire formált meg minket. Ha ezt nem tudod, akkor ezzel foglalkozz, és keresd addig, amíg megtudod, hogy mi Istennek az akarata a te számodra. De most úgy Istennek általánosságban szeretnék az akaratáról beszélni, és mindig egy kérdést fogok föltenni, tehát mondok néhány dolgot, és aztán azt a kérdést fogom föltenni, hogy mit tudsz te tenni azért, hogy mindig ezt a kérdést fogom, mit tudsz tenni, mondhatnám, hogy tudok, de most így fogom megfogni, mit tudsz tenni azért, hogy és imádkozni fogunk azért, sőt, imádkozom most, hogy a Szent Szellem valamit megmozgasson benned, hogyha ez neked való, ha ez neked szól éppen, hogyha az a tiéd. Úgyhogy Szent Szellem, imádkozom azért, hogy ahogyan hangzanak ezek a gondolatok, te kezd életre őket a mi számunkra. Azt, ami a te konkrét terved a mi életünkben. Amen. Onnan indítanék, ami a egyik legnyilvánvalóbb, hogy mi Istennek az akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, mindenki megmeneküljön. Felolvasom az Ezékiel 33.11-et. Mondd meg nekik, mondja a prófétának az Úr, élek én, ezt mondja az én Uram az Úr, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Van egy másik pont Ezékielben, ugyanez, hogy ő nem kívánja a gonosz ember halált, hanem az, hogy megtérjen és éljen. Tehát Isten nem gyönyörködik abban, hogy a gonosz ember meghal, hanem ő abban gyönyörködik, hogyha megtér és élete van és üdvözül. Istennek az az akarata, hogy az emberek megmeneküljenek. Titus 2.11-ben olvassuk azt Pál apostol írja, hogy mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Minden embernek. Mindenkinek. Nincs olyan ember, aki számára Isten kegyelme nem jött volna el, és nem nyújtja neki a megmenekülés útját Jézus keresztjén keresztül. Mindenkinek nyújtja ezt Isten. És ez ő akarata. Tehát ebből vonjuk le a logikus következtetést, bármi, amit azért teszünk, vagy tehetünk, hogy bárki megmeneküljön, az örömet szerez Istennek, mert ez az ő akarata. Úgyis, mondják, nem tudom, hogy lesz angolul mondani, angolul ezt így fogalmazták, hogy God is in the people business, tehát, hogy ő az emberekkel foglalkozik, ő az emberek, az az ő specialitása, az ő területe, hogy az emberek, nekik az ember, neki az emberek fontosak. Úgyhogy tegyük fel a kérdést, mit tudsz tenni azért, hogy mások megmeneküljenek? Erre mondok néhány gondolatot, a többinél nem biztos, hogy így belemegyek, itt most összegyűjtöttem néhányat. Ugye a nyelv legnyilvánvaló, hogy beszélünk az embereknek Istenről. Mit tudunk tenni meg nekik? Beszélünk nekik Istenről. Erre az utcamisszió egy tök jó lehetőség, de egyáltalán nem feltétlenül ez a leggyakorlatilasabb, vagy a leggyakoribb. Bárhol lehet. Megteheted azt, hogy beszélsz embereknek Istenről, és az ő akaratát cselekszed. És ez neki örömet szerez. Nem fogok nagyon mélyre menni, inkább több témát szeretnék felsorolni, hogyha valamelyiket Isten megragadja a te számodra, akkor ezt el tud vinni, vagy tudjunk ezért imádkozni. Úgyhogy inkább pörgetem a többi témát, hogy mondom őket. Vagy mivel lehet még, mit tehetünk még azért, vagy mit tehettek még azért, hogy mások megmeneküljenek? Beszéltek Istennek az áldásairól az életedben? Bizonyságtétel. Isten azt tette nekem, értem, hogy tik-tik-tik-tik-tik-tik. Mint ahogy szoktam mondani, hogy ugye vannak azok az étlapok, amin ott vannak a fotók is, amit persze kérdés, hogy klapol-e a valósággal, de vannak ott a fotók, és az ember ránéz, és elkezd összefutni a nyál a szájában. Tehát ha valahogyan, bocsánat, hogyha valakinek ez most, tudom, még nem deggerizett. Jó. Ha valahogyan föl tudjuk kelteni az embereknek az érdeklődését, fölgerjeszteni az étvágyukat, a vágyat bennük, hogy Istennek a gyermeke lenni, Istent szolgálni jó, engem is megáldott ezzel, azzal, és az életemet teljesítette. Mit tett Isten, értem? Erről beszélni másoknak, ez lehet, hogy azt mondja erre valaki, hogy igen, lehet, hogy nekem is megtenné. Mit lehet még tenni? Azért, hogy mások megmeneküljenek. Egyszerűen elhívjuk őket templomba, elhívjuk valamilyen rendezvényre, eseményre, akár amit tartottunk múltkor ilyen kávézóba, de mit tenni? Ez az a napról el lehet hívni valakit, nem tudom, bármilyet, amilyen rendezvény is, ahol Isten meg tudja őket érinteni, ezzel őket közelebb visszük Istenhez, és Istennek az akaratát cselekesszük. Lehet, hogy adunk neki egy szórólapot, Facebookon megosztunk egy izét, egy linket, vagy egy eseményt, ennyi. Istennek az akaratát cselekedjük ezzel, és ez neki örömet szerez. Egy kattintás, meg nyilván fölvállalni országvilágot, hogy te ezt megosztod, de az egy másik téma. Mit lehet még? Próbálok nem ilyen nagyon drasztikus dolgokat mondani. Egyszerűen csak Isten szeretetével szeretni valakit. Tehát, hogy valaki megtapasztalja azt, hogy van szeretet, és ezek az keresztények, tőlük kapom ezt. Istennek a szeretetével szeretni valakit. És nekem nagyon nagy öröm azt hallani, hogy visszajelzésként, hogy a mi kötösségünk ebben jó egyébként. Tehát, hogy itt az emberek szeretetet kapnak, és szeretve érzik magukat. Ez nekem nagyon nagy öröm. Lehet, hogy van több is. Nyugodtan, hogyha van még ötlet, mondjátok. Végső soron azért akarja Isten, hogy az emberek megmeneküljenek, hogy egy kapcsolatba kerülhessenek ő vele. János 17.3-ból olvassuk, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Megismerni Istent, kapcsolatban lenni vele, ez maga az örök élet. Ez maga a megmenekülés. És én hiszem azt, hogy Isten maga is élvezni akarja ezt a kapcsolatot velünk, és azt akarja, hogy mi is élvezzük ezt a kapcsolatot ő vele. Úgyhogy két kérdés megint akkor megfogalmazok, hogy mit tudsz tenni azért, hogy Isten élvezze az ő kapcsolatát veled? Ugye általában fordítva szoktunk erről, de most így teszem fel a kérdést. Te mit tudsz tenni azért, hogy Isten élvezze a veled való kapcsolatát? A kérdésre most nem gyűjtök válaszokat, csak fölteszem. És fölteszem fordítva is. Mit tudsz tenni azért, hogy te élvezd a kapcsolatot ő vele? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert Isten akaratát teszed, hogyha ezen gondolkozol, és ebből valami fakadni fog. És én azt gondolom, hogy Isten nem csak ezt a kapcsolatot, hanem minden ajándékát azt akarja, az ő akarat, hogy élvezzük. Ugyanúgy, mint hogy egy szülő egy ajándékot ad a kisgyerekének, és hogy látja, hogy a gyerek hogy örül, akkor a szülő úgy van vele, hogy nekem karácsonyra jó lesz a pár zokni, meg a nem tudom micsodat szoktak ilyenkor, mert nem az a lényeg, és akkor gyereknek viszont megveszük az egy jó drága ajándékot, és a szülőnek az a boldogság, hogy látja a gyerekének az örömét. Aztán nyilván itt van egy csapda, hogy az ajándék az ugyanúgy Istenhez vigyen minket, hogy a gyerek is a szülőnek köszönje meg, és a szülőnek fejezze ki hálát, és a szülőjét szeresse miatt jobban. Tehát erre vágyik egy szülő. Isten is erre vágyik. De emellett én azt gondolom, hogy Istennek örömet okoz az, hogyha mi élvezzük az ő teremtett világát, az ő ajándékait a mi életünkben. És egy kérdés, hogy élvezed-e Istennek az ajándékait? Ha nem, akkor lehet, hogy vagy esetleg lehet, hogy változtathatnál-e valamin, hogy élvezd. Kérdés, nem teszek föl válasz lehetőséget, vagy nem hozok föl. De hogyha számodra egy olyan kérdés, ami elgondolkoztat, akkor keresheted erre is a választ. Mi Istennek az akarat azon túl, hogy az emberek megmeneküljenek? Egy másik, amit így fogalmaztam meg, hogy kiírtsa a bűnt és annak a következményét, beszüntesse, megszüntesse, eltörölje a bűnt és minden következményét. A Lukács 4-ben olvassuk azt, amikor Jézus ugye visszatér a pusztából, a kísértésből, bemegy a zsinagógába, azt hiszem Kapernaumba, és akkor kéri a tekercset, Ézsaiás prófétának a könyvét, és felolvassa azt, hogy az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Ezt nekem úgy írták le, hogy ez Jézusnak a manifestója. Erről szólok én, így mutatkozott be. Erről szólt Jézus a szolgálaton az elején. És Jézus Istennek az akaratát, az Atyának az akaratát cselekedte meg. Tehát ez Istennek az akarata. És most egy picit nézzük meg ezeket. Tehát beszélt a szegényekről, beszélt a foglyokról, beszélt a vakokról, és beszélt a megtörtekről. És ugyanaz a kérdés. Mit tudsz tenni azért, hogy a szegények szabadok legyenek a szegények? És akkor itt a négy dolognál, háromnál eszembe jutott az, hogy ezekre vannak ilyen szolgálatok. Tehát egyszer, mikor a Angliában voltam, egyik vasárnap délutáni alkalmam, kiszúrták, hogy ott van valaki minek hívjam, a gyülekezetbe, tehát eljött az alkalomra valaki, és azt mondta, ó, gyere már, légy szíze, beszéljél, légy szíves most te. Mondom, ez meg kicsoda. És kérdezett, a fickó, szerintem ő alapította a CAP nevű keresztény ilyen szervezetet, a Christians Against Poverty, tehát a keresztények a szegénység ellen. És ez a fickó beszélt elég hosszan arról, hogy hogy mi ez. És ez egész arról szól, hogy tehát pláne tőlünk nyugatabbra valószínűleg az emberek még jobban el vannak adósodva, azt hiszem ez egy igaz állítás. Tehát, hogy lehet, hogy nagyobb jólétben élnek, de talán már se feltétlenül igaz, de jobban el vannak adósodva, mert ahhoz, hogy vegyenek egy ingatlant, iszonyat összegeket kell fölvegyenek hitelben. És ugye a hitel, lakáshitel, az, hogy az ember el van adósodva, és eleve nem tanították meg bánni a pénzzel, ebbe emberek öngyilkosak is tudnak lenni konkrétan. Tehát ő így mondta, hogy az adósság az gyilkol. Az adósság gyilkol. És több ilyen sztorit is mondott, hogy hogyan hogy emberek hogyan éltek rettegésbe, hogyan gondolkoztak azon, hogy megölik magukat, és akkor valahogy összeakadt ezzel a szolgálata, és akkor megtanították nekik, hogy figyelj. Ez egyik alapvető dolog, amit tanítanak, hogy pénzügyi terv, budget, living on a budget, ez volt az alapja mindennek, és akkor így kell visszafizetni az adósságodat, és legyen egy terved arra, hogyan fogod visszafizetni. Alapvető dolgokat tanította meg neki, de azt mondta, hogy ember életeket ment meg. Erre egy egész szolgálat van. Akkor így néztem, hogy tehát mi ugye akkor albérletbe éltünk, hitelünk nem volt. Kevésbé tudtam ezt átérezni, de éreztem, hogy ez valószínűleg egy nagyon releváns dolog. De íme itt van, hogy a szegényeknek az örömhírt, evangéliumot hirdessem, tehát a szegényekre egy konkrét missziós szervezet indult. Akkor itt vannak a foglyok, tehát a foglyoknak szabadulást hirdessek. Tehát nekem egyből az RL Ministries jutott eszembe, aki szabaduló szolgált. Tehát, és ez csak egy, több is van ilyen. Egész szolgálatok épültek fel arra, hogy hogy szabadulást hirdessenek a foglyoknak. Akkor a vakok fizikai betegség, mondjuk vannak ezek a gyógyítószobák erre is, de ez csak egy, nagyon sok gyógyító evangélista volt, akinek ez volt a elhívása, a gyógyulás. A megtörtekre nem jutott eszembe most, így hirtelen, de így beugrottak ezek, hogy Isten konkrétan indított embereket ezekben a témákban, hogy szolgálatokat építsenek föl. És tegyük fel, ugyan hangozzon el a kérdés, mit tudsz te tenni azért, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessünk, vagy az evangélium legyen hirdetve, a szegényeknek szabadulás legyen hirdetve. Mit tudsz tenni érte? Mit tudsz tenni azért, hogy a foglyoknak szabadulás legyen hirdetve? Hogy a foglyok megszabaduljanak? Mit tudsz tenni azért, hogy a vakok lássanak, hogy a betegek meggyógyuljanak? Szerintem ez volt az egyik dolog, ami a múlt heti tanítás során így megint eszembe jutott, ahogy ezt úgy fogalmazzák meg, hogy más emberek csodáit hordozzátok magatokban. Más emberek csodáit hordozzátok magatokban. Mit tudsz tenni azért, hogy a megtörtek szabadon legyenek bocsátva? a bűn és annak következményei kapcsán aztán eszembe jutott ez, hogy ami Istennek a karaktere, Istennek a jelleméből nekem kidomborodik, hogy ő különösen odafigyel azokra, különösen gondoskodni akar azokról, akikről nincsen senki, aki gondoskodjon. Senki. Tehát jövevények, özvegyek és árvák. Ez így kidomborodik az igében. Felolvasok nektek, annyira tetszik nekem, 5 Mózes 22. Jó? Így durva törvény részleteinek a közepébe. De nekem ez annyira tetszik, hogy ha madárfészekre akadsz az úton egy fán, vagy a földön fiókákkal, vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiókákon, vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyát is a fiókákkal együtt, hanem bizony, bocsásd el az anyát, és csak a fiókákat fogd meg magadnak, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj. Miért? Miért? Azért, mert hogyha az anyamadarat elviszed, akkor ott vannak a fiókák, vagy a tojások kikelnek, és nincs, aki gondoskodjon róluk. Még a madaraknál is Istennek ennyire fontos, hogy gondoskodjon azokról, akik nem tudnak magukról gondoskodni. 5 Mózes 24, 19, 21. Mikor learatod aratnivalódat a meződön, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza, hogy fölszedd a jövevényé, árvái és özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezed minden munkájában. Ha olajfát termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad maradt. A jövevényé, árvájé és özvegyé legyen az. Ha szőlődet megszeded, ne böngészd le, ami utánad marad. A jövevényé, árvájé és özvegyé legyen az. Itt is egész világosan le van írva, hogy Isten külön odafigyel a jövevényekre, a otthontalanok, az árvákra és az özvegyekre. Ugye ezért gondolom azt, hogy ha valaki örökbe fogad egy gyereket, ez egy elképesztő nagy dolog. Én nagyon-nagyon nagyra becsülöm az ilyen embereket. Vagy ha nem tud örökbe fogadni, de mondjuk nevelőszülő, az is egy fantasztikusan nagy dolog. Ugye az új szövetségben volt, hogy nyilvántartották az özvegyeket. Aztán mondták, hogy akárkit ne vegyetek fel az özvegyek listájára, de aki özvegyek listájára fölkerült, arról a gyülekezet gondoskodott. Tehát ugyanaz Istennek a szíve megnyilvánult ebben is. És akkor egy kérdés, ugyanaz a kérdés. Mit tudsz tenni azért, hogy gondoskodj azokról, vagy arról, akiről senki nem gondoskodik? Csak a kérdést teszem fel. Ez is Istennek az akarata, és neki ez különösen a szívéhez közel van. Megyek tovább. Mi Istennek az akarata itt a Földön általában? Bennem azt fogalmazott meg, hogy azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő. Azt akarja, hogy a gyermekei legyünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Hogy őt tükrözzük vissza. Hogy amikor a világ ránk néz, akkor őt lássa. Ahogyan Jézus is azt mondta, János 14.9-ben olvassuk. Jézus így válaszolt, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki látott engem, látta az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Mert Istennek az az akarata, hogy mi is azt mondhassuk, aki minket látott, látta az atyát. Hogy visszatükrözzük őt. Példaként hoznám mondjuk, ahogyan a gyerekek a szülőket visszatükrözik. Vagy a nagyszülőket egyébként érdekes módon. Mi azt vettük észre, hogy egy-egy gyerekben egy nagyszülő jön vissza inkább, mint a szülő. De a gyerekek hasonlítanak a szülőkre, ugye ezért is néha idegesítik a gyerekek a szülőket, mert pont olyanok, mint ők. Tehát tükröt tartanak az ember elé. Ja. És érdekes módon szerintem ez két dologból is fakad. Az egyik ugye a genetika, tehát hogy pusztán biológia, egy gyerek az apától és az anyától hozza a génjeit. De a másik meg az lesz, egyszerűen velük tölti a gyerekkorát, és tőle tanul el mindent. Ahogyan ti is elmentek dolgozni valahova, azt fogjátok észrevenni pár hónap múlva, hogy annak a kollégámnak, aki mellettem ül, annak a, nem tudom, a szavajárásából átvettem ezt, azt, azt, és nem tudatos, egyszerűen csak így működik az ember. Na most, hogyha az ember valakitől tanul meg beszélni egyáltalán, mindent tőle tanul meg egy bizonyos életkorig, Tehát ez elkerülhetetlen, hogy ugyanolyan legyen, mint ő. Tehát ebből is fakad. És szerintem egyébként ebben de mind a kettő igaz ránk, hogyha ezt a párhuzamot Istenre nézzük. Én hiszem azt, hogy Istennek a genetikája is bennünk van. Mint ahogyan szokták mondani, hogy új vér folyik az ereinkben, mert a szellemünk teljesen újjá lett. Mondhatni azt, hogy ami akaratlanul is meghatároz minket, abban is őre hasonlítunk. A másik pedig ugyanaz, hogy egyszerűen időt töltünk vele. Ahogyan időt töltünk Istennel, egyre inkább hasonlóak leszünk ő hozzá. Istennek az akarat, hogy olyan legyünk, mint ő. Milyen Isten? Ez egy nagyon nagy téma. A zsidók egynek a legelejét olvasnám föl. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a próféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztította, felség jobbjára ült a magasságban. Jézusról van szó. Jézus, Isten valóságának a képmása. Jézus, Istennek a tükörképe. Ha tudni akarjuk, hogy milyen Isten, meg kell néznünk Jézust. Őt kell nézzük. Tehát nem azon kell vakarnunk a fejünket, hogy Isten tényleg a Vöröstengert ketté választotta, vagy mannát hullatotta az Izrael népére. Elég, ha Jézust nézzük meg, és akkor a kérdést hangozzon el, tegyük föl, mit tudsz tenni, mit tudok tenni azért, hogy olyan legyek, mint Jézus. Nagyon nagy kérdés, de egy fontos kérdés. Néhány plusz gondolat, ami ennek kapcsán nekem eszembe jutott. Nagyon nagy a téma, tehát gyakorlatilag bármit lehetne, de ezek külön eszembe jutottak, Isten felhozta bennem. Az egyik az, hogy Isten az ő akarata, hogy legyen hitünk. Isten maga is hisz, tehát ő is egy hívő valaki, és a zsidók 11-ben olvassuk azt, hogy a hit nélkül senki sem lehet kedves ő lett, tehát a hit az örömet szerez számára. Úgyhogy a kérdést így fogalmaznának, hogy mit tudsz tenni, hogy hitben járjál. Mert ha ezt teszed, az ő akaratát teszed, és ha az ő akaratát teszed, neki örömet szerzel. Mit tudsz tenni azért, hogy hitben járjál? A másik pedig, nem, két másik, bocsánat, az, hogy Isten ezt abban a keresztény táborban, ahol megtértem. Ott volt ilyen amerikai misszionások jöttek, és akkor nem tudom, voltak ilyen foglalkozások, és az egyik foglalkozáson azt kérték a jelenlevőktől, hogy írjatok Istenről tulajdonságokat. Na és akkor az egyik barátom, aki ott volt, félig humorosan azt hitt, hogy kreatív. Isten abszolút, tehát definíció szerint ő az a legkreatívabb. Isten kreatív. Ugye mi az, hogy kreatív? Végső soron az, hogy ő létrehoz. Ő létrehoz, ő teremt. Még az is benne, hogy ő dolgozik. Isten dolgozik, létrehoz, teremt. És én azt hiszem, hogy ebben is minket arra teremtett, hogy ebben is visszatükrözzük őt, hogy mi is hozzunk létre dolgokat. Mi is aktívak legyünk, cselekedjünk, hozzunk létre dolgokat, ahogyan ő. Minden emberi kreativitás Istenből fakad. És amikor kreatívak vagyunk, akkor őre hasonlítunk, őt tükrözzük vissza. Kérdés, mit tudsz tenni azért, hogy jó dolgokat hozzál létre? Mert amikor jó dolgokat hozol létre, az ő akaratát cselekszed, őt tükrözöd vissza, olyan vagy, mint ő. Erre teremtett téged, és ez ő, neki örömet szerez. Hogyha ezen gondolkozunk egyébként, hogy mit tudunk tenni azért, hogy jó dolgokat létrehozzunk, szerintem ebből még vállalkozást is lehetne indítani, hogyha kapunk erre egy jó ötletet. Ha esetleg valaki, azt hiszem a jelenlevők közül ez nem aktuális, de lehet, hogy valaki ezt visszahallgatja majd később. Ha éppen mondjuk azon gondolkozol, hogy mi legyél, ha nagy leszel, vagy milyen karriert válasszál, ez egy nagyon jó kérdés, hogy fölted magadnak, hogy mivel tudok jó dolgokat létrehozni. És azért fontosak a jó kérdések, mert a jó válaszok azokból születnek. Azt akarja Isten, hogy az ő sáfárjai legyünk. Hogy gondozzuk mindazt, ami az övé. Most mi az, ami Istené? Ugye minden az övé. Minden az övé. Tehát ebben benne van ugye a sáfár. Jézus sokszor beszél a pénzről. Hogy ami pénzünk van, az igazából Istené. Mert hogy mi is az ő vagyunk, minden, ami a miénk, az övé. Tehát a mi pénzünk az ő pénze. Vigyázzunk rá, és kezeljük meg ennek megfelelően a gyerekeink, az övéi. Isten azt akarja, hogy ezzel is jól sáfárkodjunk. De erről nem nagyon szoktam beszélni, de igaz, Isten ugye Ádámot és Évát egy kertbe helyezte, és kérte, hogy gondozza azt a kertet. Tehát ha azt mondjuk, hogy természet, állatok, növények, ez is része annak, hogy mire jót tett minket Isten, hogy gondozzuk ezeket. Gondozzuk mindazt, amit ő megteremtett. Ezt ránk bízta. Úgyhogy a kérdés, amit megfogalmazhatunk, mit tudsz tenni azért, hogy gondozd mindazt, ami Istené? Mert ha megteszed, akkor Isten akaratát teszed, és ha Isten akaratát teszed, ezzel neki örömet szerzel. És egy utolsó nagyobb falatot hoztam még ide, az pedig az ő egyházával kapcsolatos, hogy Isten azt akarja, hogy az ő egyháza növekedjen. Ugye Jézus maga mondta Máté 16-ban azt, hogy a Péternek a vallástétele után, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Jézus személyesen építi az ő egyházát. Ezt ő maga végzi. Tehát nem azt mondta, hogy építsétek. Jó, aztán valószínűleg egyébként ezért is megy az egyház, amióta, tehát 2000 éve, mert az egyház a mai napig van. Köszöni szépen, jól van, és épül, és megmaradt. Pedig a történelem aztán minden próbatételnek tette, és az egyház a mai napig van, és növekszik, és köszöni szépen. Valószínűleg azért, mert Jézus építi. Ezt ő csinálja. Ez az ő akarata. Ahogyan az egyháza épül, Isten országa épül. Ugye Isten országa közöttünk van. Isten országa ezáltal növekszik. Az ördögnek pedig a hatalma, befolyása zsugorodik, csökken. Ahhoz, hogy az egyház növekszik. Tegyük fel ezt a kérdést. Ugye Jézus építi az egyházat, de hangozóan ezt a kérdést, hogy mit tudsz te tenni azért, hogy épüljön Jézusnak az egyháza. Ez Istennek a szívéhez közel áll, ez a téma. Igaz az, hogy tehát Isten azt akarja, hogy a világ megismerje őt, megismerje az ő dicsőségét, megismerje az ő erejét. És igaz ez egyenként is, hogy rajtunk keresztül, tehát mint személyek, de talán még inkább az ő egyházán keresztül. Tehát Isten azt akarja, hogy az ő egyházán keresztül a világ megismerje őt, az ő dicsőségét és az ő erejét. Mit tudsz tenni azért? Hogy te magad és az egyház ezen keresztül Istennek a dicsőség és Istennek az ereje meglátszódjon, megmutatkozzon. Istennek az ismereté illetően fontos, hogy elhangozzon, hogy ugye Isten azt akarja, hogy ismerjék őt. És ezt az ismeretet akarja, hogy mi a következő generációnak átadjuk. Az meg a következő generációnak. Felolvasok két igeszakaszt. Ugye az egyik az 5 Mózes 6 parancsba is adta a törvénynek a része, 5 Mózes 6, 20-25. Majd, ha megkérdezi a fiad, mire valók ezek az intelmek, rendelkezések és végzések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nektek, akkor így felelj fiadnak. A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk láttára. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen minket, és nekünk adja azt a földet, amelyet esküvel ígért atyáinknak. Akkor megparancsolta nekünk az Úr, hogy tartsuk meg mindezt a rendelkezést, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen egész életünkben, és életben tartson minket az Úr, ahogy ez máig is van. Így leszünk igazak az Úr, a mi Istenünk előtt, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk. Ha majd megkérdezi a fiad, és megkérdezi. Én azt hiszem, megkérdezi. Tehát, hogy lesz az a pont, amikor jönni fog a kérdés. Ez micsoda? Ugye úgy van a gyerek, ha kérdez, ugye van a mondás. Hát mondjuk el nekik. És ugye miről szól itt a parancsolat? Történelem, hogy mi a sztori, de ott van Isten mit cselekedett. Mi honnan jövünk, de Isten mit cselekedett, Istennek milyen nagy cselekedeteit láttuk mi magunk. Ugye ez a mi bizonyságtételünk, de azt kell mondjam, nem triviális, hogy ez magától átadódik a következő generációnak. Bírák 2:10-11, szerintem ismeritek ezt az ige szakaszt, miután bementek az ígéret földjére Izrael, az az egész nemzedék is megtért atyáihoz, azaz meghalt, és más nemzedék támadt utánuk, amely nem ismerte sem az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraellel cselekedett. Gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úr szem előtt, mert a báloknak szolgáltak. Egy generáció. És már elhagyták az Urat. És miért? Mert nem adták át ezt az ismeretet. Nem ismerték sem az Urat, sem tetteit. És ez a kettő együtt jár, hogy Istennek milyen tettei voltak, mit csinált Isten, és hogy őt magát ezen keresztül megismerjék. Ez nem történt meg, Izrael nem tartotta be a törvényt, ezt a részét legalábbis, és meg is lett a következménye. Azt hiszem, ez mindenkire, aki szülő, ez vonatkozik. A kérdés, mit tudok én tenni, mit tudsz te tenni azért, hogy Istennek az ismeretét átadjad a következő generációnak. És egy olyan dologgal zárnám, és jók vagyunk időben, hogy ugye az egyház kapcsán, hogy Isten igazából dicsekedni akar az egyházzal. Dicsekedni akar. Föl akar vágni vele, és dicsekedni akar az angyalok előtt. És hogy felolvasom az Efézus 3:8-11-et. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve, örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és a hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Tehát Istennek az a terve, az az akarata, hogy az egyházat fölépíti, az ő dicsőségét kijelenti az egyházon keresztül. Tudom, ez egy kicsikét magas reptű gondolat, de konkrétan ezt írja Pál, és az angyalok, meg a mennyei fejedelemség és hatalmaságok meg így vakarják a fejeket, hogy micsoda, hogy Istennek a bölcsességét meglássák mindenben, hogy itt mi közöttünk mit végez. Isten fölvág az ő egyházával, és dicsekedik vele a mennyei fejedelmességek és hatalmasságok előtt. Úgyhogy ugyanez a tábor, ahol mondtam nektek, ez a egyébként Keszthely, Timótás Társaság, Speak Out, azt hiszem az a tábor, azt hiszem még most is megy, most is csinálják. Ott emlékszem, hogy volt egy dal, amit egyébként nem nekünk tanítottak, csak úgy elénekeltek, és az volt a címe, hogy milyen szép Krisztusnak a teste, erről szólt. És ez a dal jutott eszembe erről, hogy Hogy az egyház Krisztusnak a teste mennyire szép. Az, hogy ott van szoktam a gyerekek is mondani, hogy elmész izé vasárnap templomba, és akkor ott van az a bácsi, akinek nem tudom, büdös a szája, meg nem tudom, meg az a izé, aki állandóan nem tudom, köhög, meg tehát idegesítő, nem tudom. Tehát, hogy emberek. És mégis ez így együtt, Krisztusnak a teste, akik hiszünk ő benne, és ez egy csodálatosan gyönyörű, szép dolog. Lássuk ezt ő benne, lássuk ezt ebben.